Teórusról olvasom a Cselekedetek könyvében, hogy mondja Isten Anániásnak, mert ímé imádkozik. Legelőször az Úr tudott erről, senki más. Mert amikor valaki tényleg valóban imádkozik, arról Isten tud. És ő számon tartja. Mert aki titkon néz, és aki titkon van, és titkon figyel, az megfizet mindenkinek az ő hatalma, az ő nagysága szerint. Saul már nem gyűlölködik, már nem átok zsoltárokat mond, már nem megy lihegve, sietve, rohanva, hogy összefogdossa a keresztényeket, hanem megtörve, nem csak testileg, hiszen leesett a lóról, amikor az Úr elébe állt ott a damaszkuszi úton, hanem lelkében is megtörve, azt mondja Isten Anániásnak, hogy ímé imádkozik. Ezzel indokolja az Úr azt, hogy menj el hozzá. Anániás nem akart elmenni semmiképpen. Uram, hát ez az ember. Hát kicsoda ez az ember? Hát milyen ez az ember? És akkor azt mondta az Úr, hogy menj el hozzá, mert ímé imádkozik. Ezt kell nekünk is keresnünk, és figyelnünk az Úrra, hogy nekünk is mondja Isten azt valakivel kapcsolatosan, hogy menj el hozzá, mert ímé imádkozik. Menj el hozzá, mert megtört állapotban, megtört helyzetben van. Menj el hozzá. Mert sokszor talán megyünk ide, oda, dörömbölünk, zörgetünk, de nem ér semmit, úgy tűnik, hogy nem ér semmit. Parahány borsó az egész, mert lehull, nincs, aki elfogadja. De jó lenne jobban figyelni az Úrra, arra, aki titkon néz, és aki tud nekünk is adni utasításokat, hogy hová menjünk, merre menjünk, mit cselekedjünk. Mert ímé imádkozik. És ha mi is imádkozunk, mert Anániás, meg vagyok győződve róla, damaszkuszi hívőként Anániás egy imádkozó életet élt, mert így mondhatta neki az Úr, hogy menj el Saulushoz, mert Saulus már nem gyűlölködik, hanem Saulus már imádkozik. A legfontosabb az, hogy imádkozzunk, testvérek, de a mai ige arra tanít bennünket, hogy az sem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. Máté 6:5-ben. 5-től ezeket olvassuk, Máté 6:5-től. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Igyekezzünk, testvérek, imádkozó életre. De nem mindegy, hogy hogyan. Az Úr tanít bennünket erre. Amikor az előbbi példát is figyelembe véve megtér valaki az Úrhoz, elfogadja az Úr Jézust személyes megváltójának, elkezd imádkozni. Olyan ez, mint amikor egy gyermek, egy csecsemő a világra születik. Felsír. Az már nagyon jó dolog, hogyha felsír. Addig feszült csend van, de amikor felsír, az egy nagy boldogság. Hallatja hangját, mert élet van benne. Akárhogyan is, ha csak egy mondatban is, de aki újjászületett, aki tényleg befogadta Jézus Krisztust, imádkozik. Imádkozik. Otthon is, imádkozik a gyülekezetben is. Viszont ha valaki elkezd imádkozni, és igyekszik arra, mert szeretné dicsérni, áldani az Urat, hálás lenni, köszönetet mondani, és mindent elmondani neki, mint egy barátjának, ahogy mondja az énekíró is, hogy mondd el Uradnak, mondd el Uradnak, mert ő az igazi barát. Ne másnak mondd, mondd el az Úrnak, mindent neki mondj el először. És ha valaki így elkezd imádkozni, akkor az Úr tanítja, tanítgatja, hogy hogyan tegye ezt. Mert a tanítványok is azt kérték, másik evangélium leírása szerint, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Az Úr tanította őket. A lélek, denső világunk, a szellemünknek a lélegzett vétele, az imádság. És próbáljuk kicsit átvinni a fizikai értelembe, hogyha meddig bírja valaki levegő nélkül. Nem sokáig, ugye? Víz nélkül több ideig kibírjuk, mint levegő nélkül. Meddig bírja a lelkünk, a szellemünk imádság nélkül? Bírjuk? Ha hívők vagyunk, akkor nem bírjuk. Mert akkor bármi történik is velünk, bármilyen helyzetben kerülünk, éjjel-nappal, reggel-este, imádsággá formál mindent. Ha a Bibliát is kezünkbe vesszük, olvasjuk az igét, akkor azon gondolkodunk, és akkor elkezdünk imádkozni. Még az igéket is imádságá formáljuk. Volt egy rokon lelkipásztor, aki már az Úrnál van, Békefi Pál, hiszen anyámnak a húga volt a felesége, és én csodáltam őt, mert nagyon komoly imádkozó életet élt, nagyon komoly lelkipásztor volt, nagyon csodálatos prédikációi, meg énekei is vannak, amiket ő írt, és akkor egy időben vezetett egy Biblia mellett egy, volt neki egy könyve, egy jegyzet, és amit olvasta a Bibliát, azt mondja, sorba olvasom az egész Bibliát, és amit kapok, üzenetet, azt imádságá formálom, leírta. Imádság formájában röviden, hogy az üzenetet azt az Úr elé viszi. És hát ez nem tudom, hogy hol van meg az a könyv, lehet, hogy megvan, őrzi talán a lánya. Talán érdemes lenne azokat elolvasgatni, de szükségtelen, mert hiszen ott van a Biblia mindnyájunk számára, és hogyha olvasod, és olvasom a Bibliát, akkor az imádsággá formálódik. Mint mondta egyszer nekem egy magas, 2 méter magas határőr, hogy mentünk át Aradnál, még jöttünk vissza, és kérdeztem, hogy a Bibliát el kellett-e vinni. Még a 80-as években volt ez, a 70-es években, a Bibliát át lehet-e vinni. Azt mondja, hogy a Bibliát átviheti, meg vissza is hozhatja, mert maga abból imádkozik, ugye? Mondja a határőr. Jaj, és soha nem felejtem el, hogy nem hiszem, hogy hív ember volt, ki tudja, hogy milyen ember volt, de ennyit mondott, hogy azt én, mert maga abból imádkozik. Úgy gondolta, hogy ima könyv. Hát a Biblia az számunkra nem csak ima könyv, hanem sokkal többennél. Számunkra evangélium, örömüzenet, de biztos, hogy imádságok is vannak benne, de ha hívők vagyunk, akkor minden igét imádsággá tudunk formálni, mert az üzenet nekünk és érint minket, formálja a mi szellemünket. Hogyan imádkozzunk? 4 dolgot szeretnék megemlíteni, hogy hogyan imádkozzunk, amit itt az igében találok. Azt mondja Jézus, hogy titokban, titkon imádkozzunk. Az is benne van, hogy lényegre törően imádkozzunk. Az is benne van, hogy tartalmasan imádkozzunk. És alázattal, alázatos lelkülettel imádkozzunk. Titokban, titkon imádkozzunk, mondja az Úr Jézus Krisztus, mert az imádság az intim szféra. Nem csak a szexuális élet intim szféra, hogy most a mai világban divatosan használják ezt a szót, hogy hát a szexuális élet az intim szféra, és hát akik ezt megtalálják, azok boldogok, valóban így van. Földi testi értelemben ez így van, és ez kihat a lélekre is, természetesen, de az imádkozás is intim szféra. Akinek nincs ima élete, titkon való ima élete, szegény ember. nagyon szegény ember. Az Úr Jézus nem vonta kétségbe azt, hogy a farizeusok tudnak imádkozni. Mert valóban tudtak imádkozni, csak az Úr Jézus azt bírálta, hogy ha nincs titkon való imádság, intim szféra, a nyilvános imádság, imádkozás mögött, akkor az ember hipokrata. Ez a görög szó, ugye a képmutató, ez hipokratész, ez a színész szóval függ össze. A színész az minden szerepet el tud játszani, beleéli magát, és hát ezek a farizeusok nagy színészek voltak ezek szerint, legalábbis a Biblia azt mutatja, hogy rendkívül nagy színészek voltak, mert szerették mutogatni magukat, és eljátszották, hogy ők milyen kegyesek. De Jézus bírálta őket ezért. Sőt, még azt is mondta, nem csak, hogy bírálta, hanem azt is mondta, hogy jaj néktek. A titkon való imádság nélkül olyan a hívő embernek az élete, lelki élete, szellemi élete, mint egy hajó nehezék nélkül. A titkon való imádság nélkül olyan a hívő ember szellemi élete, mint egy ház alap nélkül. A nyilvános imádság alapja kell, hogy legyen az Atyával való bensőséges kapcsolatunk, ami Urunk Jézus Krisztus által. És azt ígéri az Úr, hogy a titkon való imákat a mennyei Atya figyelemmel kíséri. Meghallgatja és teljesíti. Van erre bizonyíték a Bibliából például? Aztán a személyes életünkből is van, kell, hogy legyen, de a Bibliából is, hiszen ott van például Cornélius, ez a római százados, aki Isten félelemre jutott, bár még akkor Jézus Krisztust még el sem fogadta, hiszen nem ismerte, de az élő Istenbe való hitre jutott, és a titkon való imádságai felmentek az Istenhez, emlékezetnek okáért, és az alamizsnál is, mert a szegényeknek, szegényeket segítette, adott a szegényeknek, és az is felment az Isten elébe, és Isten megemlékezett ezekről, és elküldte hozzá Péter apostolt, hogy az evangélium örömüzenetét is meghozza az ő számára, hogy teljessé tegye az ő hitét, az ő életét. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki hipokrata módon imádkozik, képmutató módon, csak hogy lássák a látszat kedvéért, elvette jutalmát. Mert az emberek azt mondják, hogy jó, milyen kegyes. Az emberek azt mondják, hogy micsoda, milyen ember, micsoda istenfélő ember. Elvette jutalmát, mondja Jézus. Nem, nincsen neki jutalma. Az imája sem jutott föl az Úr elébe. Viszont aki valóban titkon az Úr előtt tud imádkozni, és annak szabad imádkoznia természetesen a gyülekezetben is, mert ott is igazán fog imádkozni, az áldást nyer az Úrtól. Mert erősödik az emberben az Istennek a jelenléte, az ő Atya volt, az igazi Isten ismeret erősödik bennünk, hogy valóban ő a mennyei Atyánk, ő szeret bennünket. Az Isten békessége kiárad az életünkre, felüdíti a lelkünket, betölti az életünket önmagával. Aki igazán imádkozik titkon az Atyához, az átérzi, átéli a vele való kapcsolatot, hogy ő hozzá tartozik, átéli a megváltás csodáját újra és újra. És Isten megfizet neki. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy aki Isten lébe járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nyilvánvaló, hogy az Úr nem tiltja a nyilvános imádságot, sem a gyülekezetben, sem más helyen, hogyha van mögötte ima háttér, titkon való ima háttér. Második, amit megemlítettem, hogy szeretnék aláhúzni, hogy lényegre törően kell nekünk imádkozni. Azt mondja az ige, hogy tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Akkor erre valaki azt mondhatja, hogy hát akkor, ha tudja, már ő előre tud mindent, akkor miért kell imádkozni? Na hát nem szabad kijátszani a dolgokat, mert kell imádkozni. Kell imádkozni, de nem szaporítva a szót, különféle kifejezésekkel, ismételgetésekkel, bőbeszédűséggel, még titkon sem, pláne az emberek előtt, mert ez nem fér a vezető, mert még mondjuk egymásnak is, ugye, hogyha valaki túlságosan szaporítja a szót, amikor egymással társalgunk, beszélgetünk, úgyhogy nem is tud a másik megszólalni sem, mert ő állandóan beszél, hogy sok beszédnek sok az alja, ugye ezt szoktuk mondani. Hát akkor menj az imádságra is. Ez érvényes, fokozottan érvényes ez. Ez egy felelősségteljes dolog. Odaállni az Isten elé titokban és imádkozni. Valóban meg tudom nyitni a szívemet, a lelkemet. Valóban engedem, hogy az igazság, az Isten igazsága, szentsége formáljon engem. Mert amikor imádkozom, az nem az a döntő, hogy én mit mondok, hanem az a döntő, hogy az Isten mit mond. Ez a döntő, amit az Úr mond nekem. És erre nyitottnak kell lennem. Ő valóban tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle, hiszen mondja a 139. Zsoltár is, még nyelvemen sincs a szó, te már érted, te már pontosan tudod, Uram. Eszembe jutott, amikor készültem egy nagyon prózai példa is, ne vegyék a testvérek zokon, de amikor kávét főzünk, filtert teszünk a főzőbe, hogy ne legyen zakszos a kávé. Az ige szerint a Szentlélek az a filter. a Szentlélek, aki megszűri a mi imádságainkat. És engedjük, hogy a Szentlélek, hogy lélek által imádkozzunk, hogy a Szentlélek valóban tisztítsa, és tegye tökéletessé a mi imádságainkat. Mert különben nagyon zaccos lesz az, akár ha titokban imádkozunk, vagy akár egymás előtt is, ha imádkozunk. A harmadik az, hogy tartalmasan imádkozzunk. És itt meg kell, hogy említsem azt az imádságot, amire Jézus azt mondta, hogy ti pedig így imádkozzatok. És nem azt mondta Jézus, hogy ezt imádkozzátok folytonosan, folyton folyvást. Félreértik azok a keresztények az Urat, akik nem tudnak mást imádkozni, vagy alig tudnak valami mást, csak vagy a mi atyánkot, vagy leírt imádságokat tudnak imádkozni. Mert Jézus azt mondta, hogy így imádkozzatok. Ami azt jelenti, hogy még nem is azt jelenti, hogy ez volt Jézusnak az imádsága, hogy ő is ezt imádkozta. Jézusnak nagyon csodálatos, gazdag lehetett az ima élete. Erre például a főpapi imádsága is, hogy micsoda imádság az a főpapi imádság, ami benne van a János evangélium a 17. fejezetében. De a mi atyánk az azt jelenti, hogy olyan tartalmas, abban a fél perc alatt, amiben el lehet ezt mondani, ebben benne vannak a leglényegesebb dolgok, annyira tartalmas. Benne van Isten szentsége, az Isten neve, tehát maga Isten szenteltessék meg, nem csak az angyalok által, hanem mi általunk, emberek által is, nem csak szavaink által, hanem az életünk által. Benne van, hogy Isten uralma érvényesüljön, akarata, uralma. Tudjuk, hogy a mennyben érvényesül, de itt ezen a földön sok akadály van. Maga a sátán próbálja akadályozni, hogy az Isten akarata és uralma érvényesüljön, és sokszor emberek is akadályozzák ezt. Mert ha emberek nem adják át az életüket az Úrnak, és nem keresik az Isten akaratát, akkor bennük nem is érvényesül az. Ezért a mi atyánkban benne van, hogy az ő uralma ne csak a mennyben, hanem a földön is, és az ő akarata érvényesüljön. És benne vannak az emberi szükségletek is, a legfontosabb szükségletek. Nem az emberi kívánságok, hogy én mit kívánnék. Nem, egyáltalán. Zárjuk ki az imádságainkba, hogy én mit szeretnék, én mit kívánnék. Én mit akarok. Hanem az emberi szükségletek, a tényleges emberi szükségletek. A mindennapi kenyér. A vétkekből, a bűnökből való szabadulás, a megbocsátás, a bocsánatkérés. És hogy az Úr óvjon bennünket a kísértés, hogy ne essünk bele a kísértésekbe. Mert amikor már valaki beleesik a kísértésbe, az azt jelenti, hogy már megfogta az ördög, már megragadta. És akkor már nagyon nehéz szabadulni. Ez ennek az értelme, szabadulásért való könyörgés. Hogy ne essünk bele a kísértésekbe, a csapdákba. El tudjuk kerülni azokat. Nem azt jelenti egyáltalán, hogy Isten akarna belevinni bárkit is, akkor az teljes félreértése lenne. Elég a fordítás nem valami tökéletes ezen a területen, hogy ne vigy minket kísértésbe, mert Isten nem akar belevinni a kísértésbe. Isten inkább meg akar védni, meg akar őrizni, és a próbákból pedig ki akar menteni bennünket. És benne van az Isten dicsőítése. Idegen szóval doxológia, Isten dicsőítése. Ezt nem mondják minden egyháznál, mert az egyes kódexekben benne van, egyes kódexekben, de a legtöbb kódexben benne van, viszont úgy gondoljuk, hogy szervesen hozzátartozik az igazi imádsághoz az Isten dicsőítése. Végül a negyedik az, hogy alázatos lelkülettel imádkozzunk, testvérek. Alázatos lelkülettel. Tudva, hogy rá vagyunk utalva. És ez nagyon elgondolkoztató. Mert megismétli Jézus, nem csak a mi atyánkban van benne egy bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk, hanem megismétli a végén. És azt mondja, hogy ha megbocsátotok, akkor nektek is. Ha pedig nem bocsátotok meg, akkor ne várjátok azt, hogy a mennyei atya is megbocsát nektek. Vagyis ha megkeményítjük a szívünket egymással szemben, nem vagyunk alázatosak. Nem is lehet egy hívő ember nyugodt, hogyha bekeményít. Hát akkor vajon azt gondolod, testvérem, hogy hát akkor Isten legyen irgalmas hozzád, Isten bocsásson meg neked, mindig adjon neked kegyelmet, irgalmat, szeretetet, áldást, te pedig kemény vagy emberekkel szemben. Bekeményítesz, betartasz, bekeményítesz. Nem szabad, hogy ilyen lelkület legyen bennünk. Azt mondta az Úr Jézus, az a lelkület, illetve Pál írja a Filippi levélben, az a lelkület, az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Milyen alázatos volt. Mennyire engedelmes volt. Elment egészen a keresztig, a kereszthalálig. És nekünk is így kell cselekednünk. Mert ha nem engedünk egymásnak, akkor mennyei atyánk sem enged nekünk. Meg tudja tenni? Ó, hát mennyire? De nem akar, nem szeretné. Mert ő abban gyönyörködik, hogyha kiárasztja ránk az ő békességét, az ő szeretetét, az ő áldását. Ő abban gyönyörködik. De az ő igazsága nem engedheti meg, hogy az kiáradjon ránk, akkor, hogyha mi pedig képmutató módon kemények vagyunk. És akkor olyan szépen tudunk mégis imádkozni, de belül mégis olyan kemények vagyunk. Azzal zárom, hogy atyánk meghallgatja az imádságokat az ő ígérete szerint, mert azt olvasom a következő fejezetben, a 7. fejezetben, kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér, a fia követ ad neki. Vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Isten kész meghallgatni az imádságokat az ő jó tetszése szerint, de ha még olvasnék ehhez igéket, mert az igék azok kiegészítik egymást, akkor azt az igét kellene ide idéznem, hogy az én nevemben kértek, mert az ő neve, az ő színe előtt való imádkozás az igenis egy filter, egy nagyon-nagyon jó szűrő a Szentlélek ereje által, hogy ne helyesen imádkozzunk, és ő akkor meghallgatja a mi imádságainkat, és többet ár nekünk, mint amit mi valaha is kérni tudtunk volna. Mert jobban ismeri a szükségeinket, a helyzetünket, a problémánkat, mint ahogy mi ismerjük magunkat. Higgyük el, ő jobban tudja. És ő éppen ezért, ezt is el kell, hogy fogadjuk alázattal, hogy felülbírálhatja a mi imádságainkat. És úgy adja meg, ahogy neki az tetszik, és ahogy jónak látja. És mi ezt alázattal kell, hogy elfogadjuk. És ha van egyéni ima életünk, akkor miért ne lenne közösségi ima életünk is, testvérek? Szűkebb, tágabb körben igenis helye van az imádkozásnak, sőt, helye van a közben járó imádkozásnak is. És ez nagyon fontos terület, de mindennek az alapja az egyéni ima élet, amiről szó volt ezen a délelőttön. Amen.